áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk elején a 95. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Gyertek, örvendjünk mindnyájan! Halljuk meg a mi bűneinket Urunk színe előtt. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, örvendezve, mégis lehajtott fejjel állunk meg te előtted. Megvalljuk, hogy igen, sokszor vétkeztünk te ellened és embertársaink ellen. Megvalljuk, Urunk, hogy bár sok-sok áldásodban részesülünk nap mint nap, mégis sokszor zúgolódunk. Bár megelégítesz bennünket mindennel, ami szükségünk van, igen sokszor szorongunk, lesz-e elég holnap. Kínálod nekünk a te ígédet, és a te ígédben a te fiadat nekünk, és mi mégis másút keressük a mi boldogságunkat. Arra szólítasz fel bennünket, hogy legyünk elfogadóak, befogadóak, szeretetteljesek, és mi oly gyakran elutasítóak, durva szavúak, szeretetlenek vagyunk. Mégis azért könyörgünk te hozzád, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, nem miattunk, hanem a te fiad miatt, aki a mi helyünkre állt, hogy a mi bűneinket, a mi vétkeinket elhordozza, és ezzel együtt elhordozza a mi ítéletünket is. Az ő nevében könyörgünk, imádkozunk, és mondjuk együtt, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Miután megvallottuk a mi bűneinket, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, amit megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és folytassunk a mi Isten dicséretünket a már megkezdett 95. Zsoltárnak a második, harmadik és negyedik versszakának éneklésével, mert hatalmas az Úristen. a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint az szól hozzánk Mózes 5. könyvéből, a 7. rész, 6. versétől a 11. versig.
Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik őt, elpusztítja őket, nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli őt. Tartsd meg tehát azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és döntéseket, amelyeket én parancsolok ma neked, és teljesítsd azokat. Amen.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te igédnek tanítását. Könyörgünk azért, hogy a te szent lelked munkálja bennünk e tanítást élővé. Fogadjon meg a mi szívünkben, ültesd el a mi elménkben, hogy legyen, keljen életre bennünk, és ne csak halljuk, hanem cselekedjük is a te igédet. Jövel, szent lélek, Úristen, az elmék megvilágosítója, szívek vigasztalója, tölts el bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hívnám a gyermekeket. Gyerekek? Ja, azt gondoltam. Egy legény a gáton, na nem, megijedtem. Na azért, gyertek, gyertek! Nagyon elbújtatok. Ide is lehet jönni. Ne hagyjátok a bal oldalamat üresen. Gyere. Úgy, fogjátok meg egymás kezét. Ó, itt van a utánpótlás. Gyertek. Olyan jó látni, amikor örömmel, mosolyogva jönnek a templomba. Kicsit szomorkásan is. Megfogod a kezét? Így, kész. Mindenki itt van? Na, akkor köszönjünk szépen. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Azt szeretném tőletek kérdezni először, hogy ki az, aki szokott, hát biztosan mindannyian, ki szokott ajándékot készíteni valakinek? Na, ki készített legutóbb ajándékot? Anyának, apának, testvérnek? Ó, na, ügyes. Mit csináltatok? Mit készítettetek? Mi volt ez az ajándék? Egy rajzot? Nagyon jó. És te? Te mit ajándékoztál? Hajtogatni is szoktatok. Meg rajzolni. Ó, csupa kis művész. Nagyon jó. Szerintetek mitől jó egy ajándék? Mitől értékes egy ajándék? Na? Ez egy nehéz filozófiai kérdés. Mondjad. Mert szeretettel csináljunk. Te rátapintottál a lényegre. Nagyon ügyes vagy. Most szeretnék segítséget tőletek kérni. Egy bibliai történetet kezdek el mesélni. Segítsétek megfejteni, hogy ki adott nagyobb ajándékot. és aztán majd elmondom, hogy Jézus is hogy látta ezt a dolgot. Történt egyszer, hogy Jézus ott ült a templomban, és figyelte az embereket. Jöttek a gazdag ruhájú polgárok egymás után, méltóság teljesen, és potyogtatták a nagy pénzösszegeket bele a persejbe. Kop, 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 puf, ez egy papírpénz volt, és nagyon büszkén néztek körül. Sokat adtak, sokat tettek be a persejbe. Igen ám, csak akkor lát Jézus egyszer egy idős asszonyt. Egy özvegy asszony volt. Senkije nem volt már, se férje, se gyereke, senki, aki gondoskodhatott volna róla, semmiatt nagyon szegény is volt. Nem volt neki több vagyona, csak két fillérje. Két fillér nem sok pénz, azért egy galambot lehetett venni a templomban. De ezt a két fillérjét, mindenét, ami volt, betette a persejbe. Na, szerintetek ki adott nagyobb ajándékot? A gazdagok, akik a feleslegükből adtak, vagy az özvegyasszony, aki mind a két fillérjét betette?
Özvegyasszony.
Nagyon ügy, te is azt mondod?
Igen.
Nagyon ügyesek vagytok. Képzeljétek el, Jézus is azt mondta, hogy az özvegyasszony többet adott, mint a gazdag emberek, mert ő mindenét odaadta. A szívét betette, a teljes vagyonát, mindenét odaadta Istennek. Ezt kéri tőlünk is, vagy erre szeretnélek titeket biztatni, nem az összeg számít, nem az ajándék nagysága, hanem az, hogy szeretettel készítsük, szívből, és szeretettel, teljes lelkünket beleadva ajánljuk föl az ajándékozottnak, és legyen ez ajándékozottak között Isten is. Jó? Majd ajándékozzátok meg mi atyánkat, a ti szép életetek ajándékaival, őszintén adjátok oda szíveteket, lelketeket, szereteteteket Istennek. Jó? Na, köszönöm szépen, menjetek a gyermektanításra, áldás békesség! Mi pedig ige hirdetésre készülve a 197. énekünknek a harmadik versét énekeljük, Gerjeszt fel igédnek szerelmét. A mai istentiszteletünk alapigéje meg van írva Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levelében, az első rész 3-tól 6-ig terjedő verseikben eképpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ha szabad ennyi személyest mondani, nekem ez az egyik kedvenc bibliai szakaszom. Mégpedig azért, mert talán napjainknak az ember központú kegyességében, vallásosságában, ahol egy kicsit minden rólunk szól, nekünk szól, mi döntünk Isten mellett, a mi érzéseinket fejezzük ki, emellett egy kicsit az evangélium lényegére irányítja a figyelmet. Ebben az ige szakasz rávilágít arra, hogy az üdvösség kérdésében nem mi vagyunk az elsők, nem mi vagyunk az első cselekvők. Ez elsősorban Istennek a munkája. Ez az ige azt is megmutatja, hogy az életünk az örökké valóságban gyökerezik. Ezért van értelme, ezért van jövője az életünknek. Nem a véletlen egybeesések műve, felszínes, csapongó, időleges döntéseink függvénye, hanem Isten öröktől való szeretetében volt és van az életünk. Rávilágít arra a titokra, ami maga az evangélium, hogy születésünk, meghalásunk, örök életünk középpontjában nem mi magunk állunk, hanem Isten értünk való munkája Krisztusban. Mert ő benne akart szeretni minket. És nem csak Istenről és az ő felfoghatatlan és mérhetetlen szeretetéről tanít bennünket ez a levélrészlet. Nagyon sokat, talán a legfontosabbat tanítja meg önmagunkról is. Mert ebből tudhatjuk, hogy hogyan kell tekintenünk önmagunkra, hogyan tekintsünk értékünkre, értékeinkre, életünk céljára. Ebből tudhatjuk meg, hogy magunkra, mint Isten által szeretettekre, mint fiakra kell tekintenünk, akiknek teremtettségi élet célja, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte, és legyünk kegyelmének magasztalói és tanúi a világban. Mihez kezdjünk a kiválasztás kérdésével azonban, mert ez nem egy egyszerű kérdés. Minek van ez benne a Bibliában, úgy is kérdezhetnénk. Az emberi logika ugyanis azt súgja, hogy ha kiválasztásról beszélünk, akkor elvettetésről is kell. Hiszen nincs világosság sötétség nélkül, nincs választás elutasítás nélkül. Azonban Isten kijelentése meghaladja a mi emberi logikánkat. Isten gondolatai, itt is látszik, nem az ember gondolatai. És ezért nekünk annyit kell és lehet-e titokról szólni, amennyit Isten maga is megtesz az ő igéjében. Nyilván oka van annak, hogy az Úr kijelenti ezt. Nem mindenkinek szól általánosságban a tanítás, hanem elsősorban Isten gyermekeinek, mert számukra különös célja van. Az egyik célja a tanításnak az, hogy alázatosságra tanítson. Hogy senki ne gondolhassa magáról, hogy az üdvössége, az örök élete önmaga erejéből van. Célja az is, hogy hitre tanítson. Arra, hogy Istenhez és ajándékaihoz csak hit által juthatunk el. A kegyes életgyakorlattal sohasem ragadhatjuk meg, foghatjuk fel, hogy a kiválasztás tanítása nem csak Isten örök tervére mutat, hanem Krisztus keresztjére is. Mert ez az egyetlen olyan hely, ahol eldőlt és beteljesedett kiválasztottságunk. Ezért a kiválasztásban és a kiválasztó Istenben hinni azt is jelenti, hogy találkozunk a megfeszített Krisztussal, és az ő keresztjében megismerjük minden képességünk és cselekedetünk nyomorúságát, kevésségét, és azt, hogy egyedül Isten cselekszik. Az is célja ennek a tanításnak, hogy vigasztaljon. Mert bármi történjék is, Isten szándéka az életünk felől nem bizonytalan. Nem a mi döntéseinken múlik üdvösségünk, hanem Istenén. Ugyanakkor valamire hív is a tanítás, szentségre, ugye, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. És ami még talán fontos ebben, vagy talán a legfontosabb, hogy hív arra, hogy magasztaljuk Istent az ő dicsőséges kegyelméért. A Szentírás tehát nem azért beszél a kiválasztásról, hogy rágódjunk rajta, vajon ki vagyok-e, bölcselkedjünk rajta, hogy akkor most ez mikor történt, hogyan, vagy panaszkodjunk miatta, hanem azért, hogy Isten gyermekei betekintvén az evangélium örökké való titkába rácsodálkozzunk Isten irántunk való felfoghatatlan szeretetére, és áldjuk érte, mert nem magától értetődő a mi megváltatásunk és üdvösségünk. Az egyik legnehezebb kérdés a kiválasztás tanításával kapcsolatban, hogy mi vagy ki ennek az alapja. Ami nehézzé teszi, hogy fel kell adnunk az emberi döntés illetékességét. Mi szeretjük kézben tartani a dolgokat. Szeretjük eldönteni, mit együnk, mit igyunk. Milyen életmódot folytassunk, és annak mi lesz a következménye. Ugye most az egészséges életmód melletti döntés eléggé felkapott trendi. Mi akarjuk eldönteni, hogy ki legyen a párunk, életünk párja, mi legyen a pénzünkkel, ki legyen az ország vezetője, és milyen irányelveket szabjunk. Azt szeretnénk, ha a döntéseink meglegyenek, hogy a megfelelő következményeket hordozhassuk, és úgy véljük, hogy az emberi gondolkodás úgy gondolja, ha a kiválasztás úgy történne, hogy Isten megjutalmazza az ember erőfeszítéseit, és akik a legtöbbet teszik, azok jutnak célba, akkor bizonyára ezt igazságosnak is tartanánk. A legtöbb vallás, most nagyon általánosságban mondva, valami hasonló módon tekint a vallásosság a kegyesség gyümölcsére. Mind maguk akarnak Istenhez eljutni imádságukkal, erkölcsös életükkel, önfegyelemmel, szent életvitellel. Mert azt hiszik, hogy kegyes életük jutalmaként Isten melléjük fog állni. És talán nem különbözik sokban e felfogástól az a keresztény hívő sem, aki azt hiszi, hogy Isten majd az igaz hitéért, azaz azért, mert a megfelelő tanokat fogadja el és vallja, azért fogja megjutalmazni, míg akik a tanoktól kicsit eltérnek, majd biztosan elkárhoztatja. Ha a Szentírás nézzük és Pál apostol levelét, akkor rá kell döbbennünk, ez semmissé teszi azt a bizalmat, hogy saját magunkban bízzunk. A kiválasztás alanya, ahogy Pál mondja a harmadik versben, a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya. A mi kiválasztásunk az örökké valóságban történt, a teremtés előtt, ami nem csak, hogy megelőzött bennünket, de mindent e világon. A kiválasztás a Szent Háromság munkája, mert az Atya kiválasztott minket, az Egyházat, a Fiú önmagát adta, hogy legyen megváltója és ura az Egyházának, a Szent Lélek pedig az üdvösség munkáját az emberi szívekben végzi el. Pál pedig arra szólítja földje az Isten gyermekeit, hogy magasztalják a Szent Háromság Istent Krisztusért, mert csak ő benne, és ő általa jön e kegyelem az életünkbe. Mert az Atya akarata volt, hogy benne lakjék az Istenség teljessége, s így Krisztusban mutassa meg szeretetét, irgalmát és jó szándékát irántunk. Van hát okunk a magasztalásra. Mert nem tőlünk és nem velünk kezdődik az üdvösség, és épp ezért lehet biztos. És ha megnézzük a Szentírás egészét, akkor lényegében ugyanezt látjuk. Istenről a Szentírás mindig, mint kiválasztó Istenről beszélt. A korai időkben a Szentírás elején levő történetekből látjuk, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot, hogy áldásának hordozója, nagy nép atya legyen. Miben különbözött Ábrahám a többi káldeustól? Semmiben. Később Izraelt választotta, ahogy olvastuk is a lekcióban, azért, mert a nép megérdemelte? Nem. Mégis egy kicsi nép lett a választott, egyedül azért, mert ez volt Isten független, ugyanakkor változhatatlan döntése. Nem saját maguk miatt, hanem Isten szeretete miatt lehettek ők szabadító kegyelmének megtapasztalói, lehettek ők Isten kijelentésének őrzői Krisztusig. Pál a második fejezetben alá is húzza, hogy Isten Krisztussal együtt feltámasztott minket, kik a harag fiai voltunk egykor bűneink miatt, kegyelemből, hitáltal, hogy senki se dicsekedhessék. Nem abban mutatkozik meg tehát a legnagyobb szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem abban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, el ne vesszen. És ez már a világ teremtése előtt szándéka volt felőlünk. És bár az embernek az üdvösségre elválasztás okában nincs semmi szerepe, nem miattunk, mégsem mondhatjuk azt, hogy ez valamilyen szeszélyes döntés lenne. Ugye, mint a pogány sors felfogás, hogy az, hogy kinek milyen életútja van, milyen körülmények közé születik, mi lesz a vége, ez ugye a pogány felfogás, ugye a sors dönti el, és ez teljesen szeszélyes, ennek semmiféle racionális alapja nincsen. Isten döntésében azonban nem csak az szólal meg, hogy kiválasztottalak, enyém vagy, csak mert, hanem az ige szerint ebben a választásban Isten jó tetszése mutatkozik meg. És sokat mondó ez a kifejezés. Mert benne van az, hogy Isten azt akarja, ami jó. Isten szerinti jó. Jó az, hogy minket gyermekeivé akar tenni. Isten szerinti jó, hogy ezért Krisztust rendelte, hogy rátekintve benne és általa minket szeressen. Ezért jónak tetszett az, hogy minket, akikhez ezek az igék is szólnak és megérintenek, Isten már a világ teremtése előtt Krisztusnak rendeljen és adjon. De fontos szólnunk egy másik dologról is, amit kiviláglik az igéből. Az ige nem csak a kiválasztás okáról beszél, mint Isten örökkévaló szeretetéről, hanem a céljáról is. Szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Ez valamire szól. Ott van ebben a szándékban és célban persze az is, hogy önmagunkban nem vagyunk szentek és fedhetetlenek. Sokkal inkább önmagunkért élők, önmagunkat szeretők vagyunk, akik mindent és mindenkit magunk céljára használunk, ha úgy hozza az élet. Az ember önmaga, Istene és Ura, ez volt az ősbűn, ez ma is. Így az ember nemhogy Isten és fele barátja szolgálatára nem alkalmas, de még arra se, hogy Istent megismerje. Amíg az ember önmaga világában él, nincs látása Istenre. Pedig nem ez az emberi élet célja. Sokkal inkább az, amit a heidelbergi Káté így fogalmaz meg, azért teremtette Isten az embert, hogy teremtő Istenét megismerje, szívből szeresse, és vele örökké való boldogságban éljen. Azt szoktam mondani a diákjaimnak, ez olyan, amire minden hölgy, lány vágyik a házasságban, ez egy ideális kapcsolatnak a képe. Megismerje, szívből szeresse, vele örökké tartó boldogságban éljen. Erre a kapcsolatra teremtett minket Isten magával. És a kiválasztás titka e teremtésbeli cél beteljesedésére világít rá. Isten magának különít el, hogy az övéi legyünk. Szentek és fedhetetlenek, kik Isten szolgálatára és dicsőségére élnek. Ez a két kifejezés, a szent és a fedhetetlen, az ószövetségi áldozati kultuszra mutat vissza, mert Istennek az Istennek odaszentelt áldozati állat csak hibátlan lehetett. Nem lehetett beteg, nem lehetett hiányossága, hibátlannak, fedhetett szeplőtelennek kellett lennie, és ezért volt szent, mert az Isten számára rendeltetett. Szent, azaz Isten céljára elválasztott, fedhetetlen, hibátlan. Erre az életre választott ki minket is Isten. Ezért engesztel ki minket a fia által, hogy megtisztítson bennünket bűneinktől, hogy munkálja bennünk a szeretetét és ismeretét. A kiválasztás titka mögött tehát az a kérdés sejlik fel, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, kihez tartozom, kié vagyok. Mondhatom-e, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki az ő drága vérén minden bűnömért eleget tett? Mondhatom-e, hogy Istennek szentelt vagyok, és az akarok lenni? E szentség életünkben akkor veszi kezdetét, amikor Isten lelke megformálja szívünkben és szánkon azt az igent, amely igent mond Isten szeretetteljes hívására. Ez a szentség ott kezdődik, amikor összetörök tisztátalanságom súlya alatt, és megráz Krisztus áldozatának a mértéke. Ez a szentség akkor kezdődik, amikor szív szerint készé válok, és igent mondok arra, hogy akaratát örömmel keresve ezentúl Istennek éljek. Ez a szentség akkor kezdődik, amikor igent mondok arra is, hogy ha kell, osztozva Krisztus szenvedésében, hordozzak próbákat, betegséget, nyomorúságot, félretételt, és eközben mégis átéljem Isten szabadítását, hűségét, jelenlétét. Hogy mind magasságban, mind mélységben megtapasztaljam mindazt az áldást, amit Isten készített gyermekei számára. Mindebből következik az, hogy kiválasztottnak lenni feladat, küldetés és felelősség is. Isten Krisztusban való, örökké való döntése életünkben olyan következményként jelentkezik, amely teljes egzisztenciánkat, mindenkori aktuális helyzetünket meghatározza. Emellett igényt tart akaratunkra, erőnkre, döntésünkre, elszántságunkra, bátorságunkra és bizalmunkra. Felette nagy titok ez a kettősség, hisz a kiválasztás Isten titka a világ teremtése előtt, hogy ő szeretett már akkor bennünket fiában és fia által, és mégis azt kéri, hogy teljes szívünkből, teljes lelkünkből, elménkből és erőnkből őt szeressük, és őt kövessük, és ő érte éljünk, és az ő parancsolatai szerint éljünk. Ez az a kettőség, amit a Biblia sem old fel. Ahogyan Pál egy másik levelében írja a Filippi belieknek, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Milyen érdekes? Félelemmel és rettegéssel munkáljátok, mert Isten munkálja bennetek az akarást az ő tetszésének megfelelően. Felette nagy titok ez. Ám ebben mutatkozik meg, hogy a kiválasztás kérdése jó hír, mert Isten szeretetéről szól, még már a teremtés előtt irántunk, de megbízatás is, amelyet hűségesen be kell tartanunk, amelyet követnünk kell. És van még egy gyümölcse a tanításnak, a hála és az öröm. Hála azért, mert tudom, hogy Isten akarta a megszületésemet, akarta az életemet. Már akkor igent mondott rá, és fiában szeretettel elköteleződött mellettem, magáénak akarta ezt az én életemet, amikor a világból még semmi nem volt. Hála azért, hogy tudhatom, Isten az ő döntését soha nem bánta meg. Még annak fényében sem, hogy hány istentelen utam, szavam, ostoba botlásom, szándékos lázadó vétségem volt. Hála azért, hogy bármennyi hasonlót fogok még elkövetni, szándéka és áldása nem változik. Hála azért, hogy hívott Krisztushoz olyan ellenállhatatlan és szeretetteljes hívással, amely gyengéden, irgalmasan legyőzte az ellenállásomat, hogy most már én is akarjak az övé lenni. Hála azért, hogy bármit hoz is az élet, sem magasság, sem mélység ki nem ragadhat az ő szeretetéből. Azt kívánom, kedves testvérek, hogy ezt a jó hírt Istennek, ezt az evangéliumát mindnyájan fogadjuk be, még ha talán fölfoghatatlan is, legyen vezérlőnk és vigasztalónk mindenkor. Amen. Istenünk igére felelve énekeljük a 225. énekünknek az első és a második versszakát. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Mennyi édesatyánk, Pál apostollal, a többi apostollal, az előttünk járt szentekkel és hitvallókkal együtt magasztalunk téged, és hálát adunk, hogy te kijelentetted és megmutattad irántunk való szeretetedet a te fiadban, Krisztusban, már a világ teremtése előtt. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket elveszni a bűn súlya alatt, nem hagytál bennünket a halál fogságában, de dicsőséges módon megszabadítottál bennünket. Úgy, hogy a te fiadat rendelted megváltóul, közbenjáróul, aki szeretetét irántad, és irántunk való szeretetét azzal mutatta meg, hogy engedelmesen elvállalta, hogy terheink, bűneink, ítéletünk hordozója legyen. Köszönjük, Urunk, hogy fellebbentetted e titkot, e jó hírt a számunkra, hogy ne kétségeskedjünk, ne essünk kétségbe, ne legyünk reményvesztettek, amikor az életnek talán egy sötét alagútjába értünk. Hogy amikor közvetlenül talán nem is érezzük, hogy mellettünk állsz, tudjuk, mert te megmutattad, te mellénk álltál, te elválasztottál, te magadhoz kapcsoltál és hívtál bennünket már akkor, amikor még föl sem sejlett e teremtett világ akár kicsiny részese. Hálát adunk, Istenünk, hogy tied lehetünk. És azért is, hogy te nem csak elhívni, de el is akarsz küldeni bennünket, hogy szentekként és fedhetetlenekként, mint a tieidként éljünk e világban. Tegyünk bizonyságot a mi hitünkről, a mi reménységünkről, és tegyünk bizonyságot a te szeretetedről úgy, hogy odafordulunk az elesettekhez, lehajolunk a szenvedőkhöz, és vigasztaljuk őket, megsegítjük azokat, akiknek nincsen, és meglátogatjuk azokat, akik el vannak zárva, akár külső akadályok, akár belső lelki világuk miatt. Kérünk, Istenünk, hogy ezt a munkát, ezt az akarást erősítsd meg bennünk. Imádkozunk azért a nagy diakóné szolgálatért, amelyet a keresztjének szerte világban végeznek, és könyörgünk azért is, hogy minél többünket tégy e szeretetnek, és a cselekvésben megnyilvánuló szeretetnek hordozójává, kinyilvánítójává. Imádkozunk azért, azokért, akiket elnyomnak, akiket üldöznek hitükért. Imádkozunk azért, hogy benned találják meg támogatójukat, és tudják, lássák, merítsenek ebből erőt, hogy végső soron te vagy az, aki életüket hordozza, kezdettől a végig. És imádkozunk azért is, hogy közöttünk is legyenek mindig olyanok, akik e üldözöttek mellé állnak, és testvéri szeretettel ölelik át őket, segítségükkel, anyagi javaikkal. Kérünk, hogy áld meg a mi családjainkat, a mi munkánkat, hogy láthassuk annak gyümölcsét, és örömet találjunk benne, és mindezért adjunk neked hálát, mert tiéd a dicsőség egyedül. Ezért közösen így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek először is, hogy a gyülekezeti alkalmak és programok a szokás szerint meg lesznek tartva, vasárnap istentisztelet, hétfőn este kórus, kedden este biblióra és presbiteri gyűlés, szerdán délelőtt 10-kor nyugdíjas biblióra, csütörtökön reggel 8 biblióra, fél 10-től Bama-Mama kör, este 7-kor pedig Ádám kör, Pénteken az ifi alkalmak vannak, 16:30 a haladó konfirmációs óra, illetve 18:00 az ifi, nem tudom. Szombaton ifi, nem tudom, ez az FBI, ez micsoda, a RO és FBI, hát ezt a titkot, ezt a, biztosan tudják a beavatottak itt. És hát vasárnap Isten tisztelet megint. Az igét ma Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta, akinek köszönjük szépen a szolgálatát. Tegnap tartották meg, jeles alkalom volt, Veres Kata beosztott lelkész, és Pető Gergő volt gyülekezeti tag, teológus, a esküvőjét, aki most a Bármadas Gimnázium iskola lelkésze. Itt kérték Isten áldását közös életükre, mi is kérjük az ő ifjú párra és családjukra. Gondnok úr átveszi a szót.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk, hogy csatlakozzanak hozzánk. Köszönjük szépen László Emőke nagytiszteltő asszonynak, a Károly Gáspár Református Egyetem oktatójának a szolgálatát, aki egybe gyülekezeti tagunk is. A mai diakóniai vasárnapon a Persely pénzzel a Pesterzsébeti Klapkatéri templom befejezését és berendezését támogatjuk. Ez különösen azért nagyon fontos és közel áll a szívemhez, mert ez egy olyan templom, amit a II. Világháború előtt terveztek, és csak az alagsort tudták megépíteni, és a háború utáni események miatt egy kis tetőt húztak rá, és nem tudták befejezni. És úgy éltek benne hosszú ideig, és ahogy most lehetőség nyílt arra, hogy új templomok épüljenek, így az ottani lelkész nagy energiákkal járt utána, és kapott is ehhez támogatást. Tehát, hogy elmondhatjuk, hogy ez egy olyan templom, ami mondjuk 80 év után épül meg, és hogy ennek a gyülekezetnek a támogatása most az egész egyház megye, a mai vasárnapnak a Persely pénzét erre adja. Ma délután 5 órakor az új óvodások befogadó istentisztelete lesz, amire természetesen minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk. Kedden pedig a Bibliaóra után presbiteri gyűlés lesz. A meghívást azt elfejtettem kirakni, de a testvérek tudják, és e-mailt legalábbis küldtem, majd pótoljuk akkor kedden. Szeptember 1-jével hagyták jóvá lelkészünk nyugdíjkérelmét, és egybe ügyek helyettes lelkészé nevezték ki. Szeptember 4-én a presbitérium egyhangú szavazással hívta meg Szász Lajos beosztott lelkészt a vezető lelkészi állásra. Esperes úr október 7-ére, tehát jövő vasárnapra tűzte ki a választás időpontját, ezért a jövő vasárnapi úrvacsorát azt elhalasztottuk egy héttel, hogy ne legyen túl hosszú az alkalom. Viszont kérjük a választói névjegyzékbe szereplő egyháztagokat, hogy jelenjenek meg, és hozzák magukkal a személyi igazolványt és a lakcímkártyát is, mert ezt azonosítani kell. A pénztárosi asztalnál kiraktunk 2 darab választói névjegyzéket, tehát ott pontosan mindenki ellenőrizheti, hogy szerepel-e benne vagy nem. Illetve ha látunk benne olyan ismerőst, vagy tudunk olyan ismerősről, aki most éppen nincs itt, vagy múlt vasárnap nem volt itt, akkor azért terjesszük ezt a hírt, hogy megfelelő módon tudjuk ezt az alkalmat megünnepelni. Jó esetben azért ritkán kerül ilyesmire sor, és ugye a választás erről szól, hogy úgy gondoljuk, hogy elég egyértelmű volt eddig is, hogy Lajoshoz sokan kötődnek a gyülekezetből, de most ezzel mintegy pecsétet tehetünk erre a döntésre, az egész gyülekezetnek a közössége. A lelkészi oldalról Kis László egyházmegyei főjegyző lesz, és még lesz mellette egy presbiteri tanácsos is, akik levezetik majd az istentiszteletet és a választást. Hogyha bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, akkor istentisztelet után kérdezze meg tőlem, és igyekszem válaszolni. Ma lelkészünk pont a diakóniai vasárnapi szószékcsere miatt a Schwab-hegyen prédikál, és Szász Lajos pedig a felesége vizsga istenteszteletén van a Hold utcában, úgyhogy most ilyen sokfele szolgálnak a gyülekezetünk lelkészei. 2018. október 4-én, tehát ezen a héten csütörtökön, illetve 11-én délután 3 órától az iskolánk 6. A és 6. C osztálya szereplésével játékos történelem órán lehet részt venni Szent István király életéről a budafoki új Szent István király játszótéren, ugye itt a István iskolával szemben. A gyülekezet tagjai is énekelnek ezen, tehát mindenki szeretettel várunk ezen, aki tud rá időt szakítani, tehát délután 3 órakor csütörtökön. Óvodánkba továbbra is keresünk óvónőt, Vágvölgyi Erzsébet óvodavezetőnél és Hörömpöldi Csaba intézményi koordinátorralnál lehet ezzel jelentkezni. A rendszeres közös imádság elősegítésére továbbra is vannak heti imatéma javaslataink. A következő hét imatémája a nyugdíjasokért imádkozzunk. Nyilván nyugdíjas is imádkozhat másik nyugdíjasért, de persze az aktív korosztály is, sőt a gyermekek is előbb-utóbb mindenki elér ebbe a pozícióba. Vasárnaponként, tehát 4:10 és 3:10 között a torony szobába az igehirdetésért és a gyülekezetért ima közösséget tartunk. És megjegyzem utolsóban szokás szerint, kérem, hogy a kárpátaljai testvéreink javára is fizessünk be támogatást, ezt akár átutalással meg lehet tenni, akár a pénztárosi asztalnál. Köszönöm szépen, és további szép vasárnapi alkalmat mindenkinek.
És akkor áldásvétel előtt a már megkezdett 225. dicséretünknek a 3. és következő verseit énekeljük. Romlás után sem hagytál bűnünkben. áldjon és őrizzen meg titeket az Úr, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakíthasson titeket az Isten szeretetétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.